Ki volt a magyar Rómeó és Júlia? Milyen szenzációs lélekvándorlást tartott a lázban a 30-as években a magyarokat? Mi miatt perelt egy amerikai producert, barátnőjével közösen Fedák Sári? Ki volt a mozi első áldozata? És kik voltak Budapest ikonikus figurái? Sok-sok kérdést feltehetnék még a Mi magyarok a század előn című könyvből. A kötetben 51 szenvedélyes történetet írt meg Sall Endre, az Újságmúzeum szerzője. A könyv révén megelevenedik előttünk a 100 évvel ezelőtti világ, elolvashatjuk, mit gondoltak akkor az emberek a hűségről, a becsületről, a szerelemről, helytállásról, hazugságról. Sall Endrével egyébként a Mi magyarok című könyvéről már beszélgettünk, akkor külföldön sikeressé váló tehetséges magyar művészekről, üzletemberekről írt, akiknek a nevét ma már kevéssé ismerjük. Arról kérdezem először, miként következett ebből az előző kötetből ez a második?
Eleve egy nosztalgikus alkat vagyok, és engem különösen vonzott mindig is a század elő. A század elő irodalma, a század elő kávéházi élete, a század előnek a stílusa. Úgyis hát ne felejtsük el, hogy hát fantasztikus, ha csak veszük az öltözködést, vagy veszük az épületeket, vagy a bútorokat, hogy mennyire stílusos volt, és mennyire különleges. Na ez a világ engem mindig is vonzott, és szerettem volna egy kicsit belecsöppenni ebbe a világba, és megismerni az akkor élő embereknek a gondolatvilágát, érzéseit, és hát ez ösztökélt arra, hogy kutató munkába kezdjek, és ennek az eredménye lett végül is ez a Mi magyarok a századon című kötetem. Én nem mondom azt, hogy a folytatása az elsőnek, de annyiban igen, hogy itt is 51 szenvedélyes történetet olvashatnak az emberek, és hát olyan különleges századelős történeteket, életutakat, amelyekből én szerintem lehet gazdagodni, és le lehet vonni tanulságot, ugyanis rengeteg olyan történet van, amelyben tetten érhető például a hűsiesség, az ármánság, az irigység, vagy éppen a szerelem, olyan emberi érzések, amik ma is bennünk vannak. De hát ugye azt gondoljuk, hogy akik 100 évvel ezelőtt éltek, mások voltak, mint mi, pedig ugyanolyanok voltak, csak annyi a különbség, hogy őket már csak régi fotókon, vagy régi filmhíradó részleteken láthatjuk, fekete-fehérben, meg kicsit gyorsabban is mozogtak ugye a technika miatt, pedig ugyanolyan emberek voltak, mint mi, és hát szenzációs történeteket sikerült felderítenem. Mindig azon gondolkozom, hogy Rejtő Jenő vagy Karinti Frigyes onnan táplálkozott, hát szerintem csak ki kellett nyitni a 10-es években, 20-as években egy újságot, és akár még az apró hirdetésekben is olyan csodákat lehetett találni, amiből aztán csodálatos írásokat lehetett készíteni.
Az a furcsa gondolatom támadt, amikor befejeztem a könyved olvasását, hogy vajon reprezentatív-e ez a könyv? Tehát, hogy tényleg ennyi szélhámos, ennyi pisztollyal a másikra támadó, ennyi szerelemféltésből vagy egyéb szenvedélyből öngyilkos, ennyi magát másnak kiadó ember élt akkor, vagy egyszerűen most ugye belesűrítetted ebbe a könyvbe, ezek a témák érdekeltek téged, és ettől egy egészen túlfűtött világnak tűnik ez a század elől.
Ugye reprezentatívnak nem mondanám, tehát nem a statisztikai hivatal vagyok, de az biztos, hogyha csak megnézzük azt, hogy a század előn például napi szinten több párba is volt, tehát rendszeresen párbajoztak, ugye egy sértés elég volt ahhoz, hogy karddal vagy pisztolyjal párbajozzanak. Tehát voltak vívótermek, ahol rendszeresen foglalások voltak, mert párbajoztak. Vagy ha megnézzük azt, hogy a napilapokban, hát az úgynevezett életuntaknak, ugye elegánsabban fejezték az öngyilkosokat, egy külön rovata volt, és napi szinten 6-8-10 bejegyzés is született sajnos. Vagy ha megnézzük azt, ami olyan érdekes, hogy volt olyan időszak, amikor álgrófnőből vagy 17-et jegyeztek fel az újságok egy időben, tehát olyan hölgy, aki grófnőnek adta ki magát, és így próbált mérhez jutni. Vagy ha megnézzük azt, hogy például írok a könyvben Fedák Sári szobalányáról, aki ugye hát elcsente az értékeket a lakásokból, ahol szolgált. Na most akkor kiderült az is az újságokból, hogy nem csak ő volt az egyetlen, hanem rendszeresen sokan abból éltek, hogy beálltak szobalányként, és így rövidítették meg a gazdájukat. Tehát nem reprezentatív, de viszont, ahogy mondtad, ez egy túlfűtött, szenvedélyes, egy nagyon izgalmas korszak volt, amit ugye hát a különböző háborúk belerondítottak, de én azt mondom, hogy 1914-ig, az első világháború kitöréséig Budapest egy nagyon szenvedélyes, egy nagyon inspiráló, ihletet adó kulturális szempontból egy nagyon gazdag város volt, nem véletlenül, hogy Párizshoz hasonlították, Tehát ez a közeg, ez ontotta magából a történeteket, nem csak irodalom területén, hanem az élet minden szinten.
Gondolkodtál azon, hogy miért volt ennyi házasság szédelgő, tehát magát sokkal tehetősebbnek mondó férfi, aki aztán elég szép volt ahhoz, hogy nők fejét elcsavarja, vagy tényleg a magasabb osztálybelinek magát kiadó nő, akik aztán férfiakra tudtak ráakaszkodni, és bejárták Európát. Hogy lehetett az, hogy nem buktak le? Mert azért kitűnik ebből a könyvedből, hogy évekig tudták ezt csinálni, és sok-sok embert megkárosítani.
A nagy különbség itt a stílust említettem, tehát a század előn egy stílusosabb ágróf, mondjuk 4-5 nyelven beszélt alapból, elegáns volt, kultúrált volt, tisztába volt minden udvariassági szabálya. Alapból, tehát ez egy bizonyos szint fölött ez mindenkinek adva volt. Tehát az, hogy mondjuk egy fiatal ember 2-3 nyelven beszél, az nem volt meglepetés. Ma is vannak csalók, ma is vannak kis stílű csalók, nagyívű csalók, a stílus volt teljesen más. De hát, hogyha amit veszem, például Klim Bélát, aki ugye hamiskártyásoknak volt a fejedelme, ez egy nagyon sármos, magas, szőke úriember volt, ő aztán tényleg Európában mindenhol csúnyadolgot követett el, hiszen átejtette a gazdag hölgyeket, megesett például Bajorországban, hogy egy idősebb arisztokrata hölgy minden nap adott neki egy gyűrűt, csak hogy még vele lehessen. De hát volt stílusa. Én azt mondom, hogy vannak olyan szereplők a könyvben, akik nyilvánvalóan elítélendők, de hát ahogy olvassuk, már-már, meg én is, amikor kutatgattam, már-már rukkoltam is nekik, mert nagyon leleményesek, nagyon tükkösek, és nagyon sokszor nagyon elegánsan oldották meg ezeket a bűnöket. Tehát azt mondom, hogy stílusosabbak voltak a gonosztevők is a század előtt, mint most.
Na és a nők azért azt gondolnánk, hogy sokkal zártabb világban éltek, nem utazgathattak egyedül, és nem ígérhették oda a kezüket bárkinek, pénzért persze, de hát mégis.
Hát mégis, ez egyébként teljesen így van, sokkal zártabb világ volt, viszont hát voltak, akik megbotlottak, hát ebben a könyvben is több olyan hölgyet találunk, akik a jólét és a pénz reményében hát elcsavarták gazdag férfiak fejét, vagy megzsarolták őket, tehát ilyen is volt, de azért ez kevésbé volt szerintem jellemző, tehát az erkölcsi érzék, meg az adott szó azért az sokkal erősebb volt, mint manapság. Ugye van a könyvben például történet az amerikai párbajról, ahol ugye, ha valaki nem tudja, az amerikai párbaj olyan volt, mint egy fegyveres párbaj, annyi különbséggel, hogy golyót húztak a felek, és aki a fekete golyót húzta, nem a fehéret, annak egy bizonyos idő után meg kellett ölnie magát. A szerződést kötöttek, hogy 5 éven belül meg kell ölnie magát, ez egy fiatal katona volt, de mivel a párbajtársa nem illált Amerikába, ezért úgy gondolta, hogy mégsem öli meg magát. Ehhez képest 26 év elteltével az úriember sétált a körúton, éppen házasodni készült, jó módban élt, és szembe jött vele az egykori párbajhőse, aki visszajött Amerikából csak azért, hogy számon kérje, hogy miért nem ölte meg magát. Nem akarom elárulni a történetnek a végét, de az biztos, hogy itt is előkerül az erkölcsi érzék, meg a tartás. Most például, ha valakivel beszélünk, akkor azt mondom, majd holnap visszahívlak. Aztán nem hívjuk vissza. Vagy persze majd a jövő héten összefutunk, és nem futunk össze. Ez régen elképzelhetetlen volt. Ma nagyon könnyen ígérünk, de én próbálom ezt nem így csinálni, de régen tényleg az adott szó az akár halálos is lehetett.
A könyvedből úgy néz ki, mintha mindenkinek lett volna otthon pisztolya.
Pisztolyt az nagyon egyszerűen lehetett vásárolni, kiment az ember a Teleki térre, és egy perc múlva tudott pisztolyt venni bárkit. De egyébként a könyv azért nem annyira drámai, tehát vannak benne olyan történetek is, amik nem csak a krimi kategóriát képviselik. Nekem például a nagy kedvencem, ugye az, amire büszke is vagyok, hogy sikerült megtalálnom az igazi Nemecsek Ernőt. Ugye a 60-as években volt egy úriember, aki azt állította magára, hogy ő az igazi Nemecsek, hogy róla formálta Molnár Ferenc a figurát, és hát kiderült, hogy nem bíróseggel is citálták. Na most kutatgattam, és hát úgy néz ki, sikert megtalálom az igazi Nemecseket, Feig Szilnőnek hívják, ő később festőművész lett, meg grafikus, a színházi életek is dolgozott. Ő nagyon-nagyon jó barátja volt Molnár Ferencnek, együtt gyerekeskedtek, és együtt játszottak színházasat a József körút 68-as szám 3. emelet 17-es lakásában. Az volt a Fejsz család lakása, és oda járt fel Molnár Ferenc. A Fejsz Jenő kapott Bécsből egy rokonától egy kis fa színházat, és akkor ott játszottak. És ami érdekesség is megfogott engem, hogy volt egy saját kis lapjuk Haladás címmel, itt a színházról írta, és érdekesség, hogy Fejsz Jenő írta, és Molnár Ferenc pedig a illusztrációkat rajzolta. Ez a szerep aztán felcserélődött, és hát tudjuk, hogy Molnár Ferenc megírta a fantasztikus Pál utcai fiúkat.
Ha már Molnár Ferencet említetted, a korszak ikonikus figuráiról mesélj még egy picit, akár olyanokról is, akiket népszerűen nem ismerünk, de például az az ember, akit mindenki utált Budapesten, és akinek a halál akkor inkább ünnepeltek az emberek, mint gyászolták volna.
Hát Kassali Kenő az egy nagyon izgalmas figurája volt Budapestnek. Úgy kell elképzelni, hogy ő volt az egyik leggazdagabb ember Magyarországon és Budapesten, hatalmas bérházai voltak, és mind a vagyonát azt az apjától örökölte, akiről tudni lehet, hogy ő építette a Habsburg felkérésre a Citadellát, és azt tudjuk, hogy a Citadella, az ugye, hát azt nem szerették az emberek Budapesten, hiszen a Habsburgok építették, hogy földről a Gellért hegyről lesett le rájuk, és nem esett ez nekik jól. Na szóval a Kassali Kenő örökölt hatalmas vagyon, és egy nagyon befele forduló ember volt. A mániája volt az, hogy őt meg akarják rabolni, és ki akarják használni, ezért mindenkitől elfordult, csak az ügyvédjével tartotta a kapcsolatot, egy hatalmas palotában élt egyébként Budapesten, és ami érdekesség, hogy akkor már volt automobil, ez a 90-es évek eleje, ő viszont hagyományos hintóban közlekedett, viszont mindig le volt egy bársonnyal takarva, tehát nem lehetett belátni, hogy ki ül benn. És azt sem ilyen, hogy milyen ember volt, és mennyire gazdag, hogy például csak a lovait szerette, és Párizsból hozott nekik élelmet, és fantasztikus zsolnai tálakból itatta őket. Na, és a lényeg az, hogy aztán időskorában Kassali Kenő elhunyt, és tényleg megtörtént az, amit említettél, hogy a lapok üdvrivalgásban törtek ki a halálánál, hiszen egy igazi fösvény volt, mogorva volt, befelé forduló, és egyébként az, hogy őt meg akarják lopni, és ő ezért elzárkózik, az be is következett, ugyanis szétrabolták az örökségét, semmi nem maradt belőle. Ő is egy érdekes figurája, de hogy mondjak egy pozitív figurát a századő Budapestről, nekem a Wendinger bácsi, Wendinger Hellrik a kedvencem. Ő a bértapsoló királya volt. A századőn még működött az, hogy bértapsolók a színházi előadáson a csúcsjelenetben megtapsolták a színésznőket. Hát ezeket a bértapsolókat a színésznő pár koronáját vették föl. És Wendinger bácsi volt az, aki 34 éven keresztül az operában és a Nemzeti Színházban is a bértapsolóknak a vezetője volt, az ő karlendítésére tapsoltak a felbérelt fiatalok, akik perecet meg belépőjét kaptak mindezért. És Wendinger bácsi annyira elhivatott volt, hogy 34 éven keresztül minden előadásnak a főpróbáját is megnézte, hogy tudja, hogy mikor kell tapsolni, mikor jön a csúcsjelenet. Minden szenvedélytől ugyanis, mikor idős korában meghalt, és nem jött ugye többé, utána megtalálták a noteszát, amivel fel volt jegyezve az utolsó egyhavi bevétele, és kiderült, hogy az előtapsolásért, tapsolásért 70 korona bevétele volt, viszont kiderült, hogy a feleségének egy rokona meghalt, és onnan havonta volt egy nagyon komoly apanás, 2500 korona, tehát egy dúsgazdag ember volt, de olyan szenvedélye szerette a színházat és az operát és a kultúrát, hogy erre áldozta az életét. És ezzel kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy ezeket a névtelen pesti hősöket például föl kell deríteni, és büszkének kell lennünk rájuk. Gondoljuk el, hogy ha Párizsban, vagy Londonban, vagy New Yorkban lett volna egy Wendinger bácsi, szerintem minimum, hogy a színházak előtt valahol egy emléktáblája van, vagy egy szobra van, hiszen pont az, hogy a kultúrajánti szenvedély meg áldozta az életét, és hát elfelejtettük, tehát mikor meghalt a 10-es években, akkor még írtak róla, még egy-két évig emlegették a nevét, pozitív előjel, de aztán eltűnt a úgynevezett körbe, és én örülök neki, hogy sikerült őt megtalálnom.
Milyen volt a színésznők státusza a század előn? Ez azért is érdekes, mert ahogyan az ember végigolvassa a könyvedet, kiderül, hogy külföldi uralkodók közelébe kerülhetett az, aki színésznő volt, vagy ugye hát nyilván Amerikába is mehetett, ha szerencséje volt.
Hát a színésznőnek lenni Budapesten az egy fantasztikus dolog volt. Ez főleg miután bejött a Néma film, és aki ott ugye a Néma filmbe szerepelt, divatdiktátorok voltak, igazi sztárok voltak, mindenki leste őket. Vegyük csak azt, hogy az első generációból például a Fedák Sári, hát ő aztán tényleg egy minden lévet kanál volt, a könyve is többször szerepel, ugyanis hát ő volt az, aki például ugye egy másik színésznővel összeállt, és Amerikában pert indítottak egy magyar származású producer ellen. Nem mesélem a végét, de a lényeg az, hogy jelenleg Los Angelesben még elfogadó parancsot is kiadtak.
Azért, mert hogy az a másik színésznő azt mondta, hogy házasságot ígért neki ez a producer.
Igen, Aknai Vilma azt mondta, hogy a producer, ez egy dúsgazdag ember lett, házasságot ígért számára, és nem tartotta be, és ilyen jogcímen perelték be. Amerikában egy hatalmas visszhangja volt egyébként ennek a pernek, a Magyarországon is mentek ki újságok. Végül elbukták a pert, Budapest pezsgő város volt, rendszeresen jöttek különböző királyok, királynék, itt szálltak meg, megcsodálták a várost, és igen, és aki bekerül színésznőként ebbe a körbe, vagy akár olyan is megtörtént több esetben, hogy csak úgy megjelent a képe a színházi életbe, ami színházi élet, egy nagyon névós, Európa egyik legjobb színházi újságja volt, Ince Sándor szerkesztette. Ha valakinek ott megjelent a képe mondjuk címlapon vagy belül, hihetetlen karrier várhatott rá, és nem csak színésznőként, hát ugye a gazdag emberek körében is, hát azért a gazdag emberek számára az imponált, hogyha egy ünnepes színésznővel élhetnek együtt, és hát a könyvben is több helyen a tetten érhető ez. Hát ugye például Mikos Gizelláról tudni lehet, ő egyik nem színésznő volt, de hát az ő történet egy benne van a könyvben. Ő ugye a mexikói trónörökösnek volt a felesége, és nem sok hiányzott hozzá, hogy Mexikó királynéja legyen, Habsburg vonalon egyébként. Vagy beszélhetünk ugye Benkő Rózsiról, ő is a századon egy nagyon ismert színésznő volt, aki például titkos szeretője volt első Sándor szerb királynak, és hát több ilyen történet is van benne. Van olyan színésznő, akinek hatására idézőjelben megbukott egy miniszter is, mert hát elbújva megtalálta egy rendőr a kocsiába. Tehát vannak ilyen pikás történetek is a könyvben, de hogy egy másik kedvencemet említhetem-e, én valahogy a hősöket szeretném ebből a könyvből igazán kiemelni. Például Ári Ahmudról szeretnék röviden beszélni. Ő volt az első világháborúban az osztrák-magyar monarchiának az egyetlen szerecsen, vagy hát fekete bőrű katonája, és számomra annyira megható, hogy ő nem volt se osztrák, se magyar állampolgár, ő nagyváradon volt egy mozinál portás, pontosabban kint állt és hívogatta be elegáns felöltőbe a járókelőket, és ő maga jelentkezett katonának, és hosszú procedúra után megkapta a lehetőséget, hogy bevonulhasson, és a galíciai frontra került kivégül, és hát akkor írtak róla az újságok, később már kevesebbet, de az biztos, hogy Galíciába ki is tüntették, de számomra az ő története is egy olyan tanulságot hordoz, hogy szerintem ez az igazi hazaszeretet, hogy nem oda született, de mégis úgy érzed, hogy ez a te országod, olyan szinten, hogy az életet is feláldozott, hogyha arról van szó.
A spiritualitás mennyire volt jellemző ebben a korban, vagy hogy mennyire voltak hiszékenyek ennek a korszaknak a szülöttei, mert szó van jósnőkről, és olyan nőről is, aki egyszer csak fölébredt, és valaki egészen másnak gondolta magát.
Van egy történet a könyvben, Eránosz Istvánról szól, ő egy nagyon jó menő ügyvéd volt, a századon mindene meg volt. Valami lehet, hogy mégiscsak hiányzott az életéből, mert ő elvetődött egy olasz vívó mesternek a szeánszára, amiből még nincsen probléma, de aztán kiderült, hogy az olasz vívómester Giuseppe Gennari, ő valójában egy szélhámos volt, és hát nagyon meglázó történet kerekedett belőle. Ez a Gennari elhitette Eránosz Istvánnal azt, hogy van egy túlvilági kedves angyal, aki rávigyáz, mármint az ügyvédre, viszont hát pénzre van szüksége. És ez az ügyvéd pedig a vívómesteren keresztül alkalmanként hát pénzt küldött a túlvilági angyalnak. Aztán ez fokozódott, a túlvilági angyal egyre több pénzt kért, sőt, hát mondhatjuk azt is, elárulhattam, hogy az ügyvéd életére tört később. De amit itt említettél, ami nagyon izgalmas történet, és ezzel a világ sajtó is foglalkozott akkor, volt egy izgalmas lélekvándorlás Budapesten a 30-as években, amikor egy 16 éves magyar kislány Iris lefeküdt aludni, és másnap pedig egy 13 gyerekes spanyol munkásnőként ébredt föl, és csak spanyolul beszélt, és a vőlegényét, Pedrót kereste. Ugye ez döbbenetes, az ember azt gondolná, hogy ezek után hát egyből rendőrségre mentek, vagy orvosra rohantak a szülők, de nem ez történt, másfél éven keresztül próbáltak, már ott Luciával úgy hívták a spanyol munkásnőt, megértetni magukat, ugye a lányuk testébe volt zárva, és csak 35-ben, tehát 1935-ben, másfél évvel később egy újságíró meghallott ezt a történetet, és akkor került nyilvánosságra, hát őrületes felhajtás támadt, külföldön jöttek újságok tudósítani, és hát mindenki izgalommal leste, hogy hát valóban megtörtént a lélekvándorlás. Nem akarom elárulni a történet végét, de a lényeg az, hogy Iris még idős korában is tartotta azt, hogy ez a lélekvándorlás megtörtént, amit viszont ugye próbáltak sokan megcáfolni.
Mi nem is beszéltünk a gyönyörű fotókról, azért egészen csodálatos, tehát mint egy album olyan ez a könyv.
De... Igen, és itt meg kell említeni a Libri, tehát a Libri az nagyon jó érzékkel nyújt ez a könyvhöz is, és a Bárdos Zsuzsa szerkesztő pedig hát az én egyik felem, tehát ő is csodálatos munkát végzett, és az illusztrációk is nagyon-nagyon jól illeszkednek a kötethez. Nem beszélve a külcséről, tehát ez egy kemény táblás, szép, ahogy mondtad, albumszerű kötet. Én azt mondom, hogy ha valaki szereti a nosztalgiát, vagy pedig a szerettei között van, aki szereti a nosztalgiát, ezt a százados hangulatot, karácsonyi ajándéknak is csodálatos, át lehet adni, akár csomagolás nélkül is, mert ez nagyon-nagyon szép és nívós kiadvány.
Sall Endrével beszélgettünk Mi magyarok a század előn 51 szenvedélyes történet című kötetéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg.